Kedves testvérek, köszönöm, hogy itt lehetek most előttetek. Nekem mindig nagyon nehéz az ige hirdetés, az alaptémát találni és ígét. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy az ige hirdetés mindig legyen aktuális, adjon lelki támogatást, mindenkinek legyen legalább egy mondat benne, amit elvisz haza tanulságul, amit magával tud vinni, legyen tartalma, és persze mindig az extra kérés ne legyen hosszú, ugye ez mindig fontos. Nagyon sok ige volt rám hatással, mindegyikkel elkezdtem készülni, és abban maradt, nem jutottam tovább vele. Az idő pedig fogyott, úgyhogy már csak egy hét maradt, hát az nem túl sok, ugye? Aki szokott készülni, tudja. És jött egy gondolat, hogy nézzem meg a számítógépemen a korábbi mappákat, ugyanis volt egy időszak, amikor több témát elkezdtem kidolgozni. Péter bólogat, gondolom ismerős a dolog. És hát 2019-es mappában találtam egy témát, és teljesen rácsodálkoztam, hogy ez 90%-ig kész van. És amikor láttam, hogy mi a címe, akkor elgondolkoztam, hogy mi is volt 2019-ben, biztos emlékeztek rá, a világjárvány, ugye? Ami mindannyiunk életét és az egész világ életét megváltoztatta alapjaiban. És akkor értettem meg, hogy miért ezzel a témával készültem akkor, és most aktuális, ez a téma mindig aktuális, és most erről szeretnék majd nektek beszélni. Viszont mielőtt elkezdeném, szeretnék feltenni egy kérdést, és szeretném, ha válaszolnátok rá. Szerintetek mi a legfontosabb? A szeretet, a remény, vagy a hit? Erre jöhetnek a válaszok.
Szeretet.
Miért? Miért gondolt, hogy a szeretet a legfontosabb?
Nem, én mondtam, Jézus.
Jézus mondta. Igen. Azt mondja ugye az ige, hogy hit által igazulunk meg. Máté 9.22-ben a guta ütött meggyógyításánál Jézus látta az ember barátainak a hitét, és azt mondta, hogy bízzál, fiam, megbocsátottak néked a te bűneid. Máté 17.20-ban Jézus azt mondta, a ti hitetlenségetek miatt, mert bizony mondom nektek, hogyha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek, menj innen amoda, és elmenne. Semmi sem volna lehetetlen nektek. Akkor most kérdezem, tényleg a szeretet a legfontosabb?
Igen.
Igen, továbbra is kitart mellette. Jó. Azt mondja az ige, Példabeszédek 17.9-ben, hogy elfedezi a vétket, aki keresi a szeretetet, éneke-kéneke, és azt mondja, hogy a szeretet erősebb, mint a halál. És a szeretet erősebb, mint tehát, hogy erős a szeretet, mint a halál, és a sok vizek el nem oldhatják a szeretetet. Akkor egyet értetek ezt erre, hogy a szeretet a legerősebb. Oké. Még várok mástól is.
Szeretet viszont csak hitáltal.
Jó, tehát te azt mondod, hogy akkor a hit fontos. Azt mondja Jeremiás próféta 31. fejezet 3. versében, messzünnen is megjelent nekem az Úr, mert örökké való szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem rád az én irgalmasságomat. Máshol azt mondja például, ugye, hogy a szeretetnél, illetve a reménységnél, reménységről is azt tudjuk, hogy a reménység nem szégyenít meg. Róma 5-öt. Pali?
A korintusi első levélben a szeretet Jézus százától rövidítve. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, de három. Ezek között pedig legnagyobb a
szeretet. Igen. Van-e még gondolatotok ehhez? Illetve kérdés? Zoli?
A szeretetnek különböző szintje, faja, meg származása van, és azt mondom, hogy ha arra a szeretetről beszélsz és kérdezel, ami maga az Isten egyenértékű ekvivalens, akkor nyilván a szeretetnek kell a legnagyobbnak lennie, mert a hit meg a remény belőle származik. Tehát ő származtatja.
Köszönöm. Igen, ugye ehhez kapcsoltam még hozzá a reményt, azt mondja Róma 8.24-ben, hogy mert reménységben tartatunk meg. A 12.12 pedig azt mondja, hogy reménységben örvendezünk. Peti?
A hit meg a remény lényege az, hogy véget érjen. Ha Jézus eljön, akkor már nem láthatatlanban hiszünk és reménykedünk, hanem meglátjuk.
Ez így van, ezt a gondolatot én is beletettem.
Ha teljesül, véget ér. Ha szerelem beteljesül, akkor csak kezdődik.
Akkor kezdődik. Köszönöm. Köszönöm a gondolataitokat. Akkor nézzük meg az alapígét. Jó, nyissuk ki a Bibliát. Kolossé beliekhez írt első levél, vagyis első fejezet, mert csak egy levele van, bocsánat, Kolossé beliekhez írott levél, első fejezet, 3-tól 5-ig terjedő versét nézzük meg. Kolossé 1, 3-tól 5-ig. Hálát adunk mindenkor Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus atyának, valahányszor, értetek, imádkozunk. Mivel hallottuk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek lévő minden szent iránti szeretetről, amelyben számotokra készen álló reménységért, amelyről már korábban hallottatok az evangélium igaz beszédében. Ismerjük ugye mindannyian Pál apostolnak az írásait, és tudjuk, hogy leveleit nagyon sokszor kezdi úgy, hogy hálát ad a gyülekezetért, és ezt meg is említi a gyülekezetnek, hogy milyen sokszor és mennyiszer szokott értük imádkozni. A felolvasott ige szakaszban is ugyanezzel találkozunk, mert Pál apostol hálát ad a gyülekezetért, és megköszöni Istennek mindazt a munkáját, amit a gyülekezeti tagok szívében és életében elvégzett. Az ige több helyen is ugyanígy felszólít minket, hogy ugyanígy könyörögjünk, imádkozzunk mi is a saját gyülekezetünkért. Azért a közösségért, ahova Isten minket helyezett. Hogy azért, hogy épülhessünk egymás hite által, hogy tudjuk egymást szeretni, és hogy úgy tudjunk az úton előre jutni, hogy egymásnak szolgáljunk. És amikor ennek a felszólításnak engedünk és imádkozunk, akkor ezt tapasztalva a testvérek és egymás életében is változást látunk, ugye, hogy Isten munkálkodik. Isten nagyon sokféle áldást ad nekünk, viszont én úgy gondolom, hogy vannak lényegesebbek, egy picit talán erősebben fontosabbak, mint Istennek mondjuk a többi ajándéka. A felolvasott ige szakaszt is, ha jól megnézitek, akkor 3 legfontosabb ajándékot sorol fel itt az apostol, ez pedig a hit, a remény és a szeretet. Ez a 3 ajándék határozza meg egész hívői életünket. Pál apostol a jól ismert Korintusbeliekhez írt első levél 13, amit a Pali is olvasott, hogy most azért megmarad a hit, a remény, szeretet, 3, ezek között pedig legnagyobb a szeretet. Tudjuk, hogy számos levelében újból és újból felhozza az apostol ezt a hármasságot, és folyamatosan elénk tárja, hogy lássuk ezeknek a fontosságát. A hit, a remény hármassága jelenik meg a Tesszalonika beliekhez írott első levél, első fejezet, 2.-3. versében. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, szüntelen emlegetve a ti hitetek munkáját, és a ti szeretetetek fáradozását, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől való reménységeteknek álhatatosságát az Isten előtt. Itt is Istennek ez a 3 ajándéka jelenik meg a felolvasott ige szakaszban, hogy mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek lévő minden szent iránti szeretetről. Az Efézus beliekhez írt első fejezetében is ugyanezt a hármasságot említi meg. A 15. versben hálát ad a gyülekezetnek az Úr Jézus Krisztusba vetett hitéért és minden szentekhez való szeretetéért. A 18. versben pedig könyörög azért, hogy világosítsa meg értelmük szemeit, hogy tudhassák, hogy mi az ő elhívásuknak a reménysége. A hit, a szeretet és a reménység, ugye ez a hármas. Nagyon sok helyen találunk még erre utalást, ha gondoljátok felírni, Róma 5. fejezet, 2. verse, 15. fejezetben is ott van, Tesszalonika 2. levél, 2. fejezet, 13-16. verse, és a zsidókhoz írt levélben is említi Pál apostol a 6. fejezet, 10-12. Ha olvassuk a gyülekezetnek írt leveleket, akkor nem csak Pál apostolnál látjuk ezt, hanem Péter apostol is felhívja a figyelmünket. Ezt olvashatjuk az ő első levelének az első fejezetében, hogy hitetek Istenbe vetett reménység is legyen. Az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket képmutatás nélküli testvéri szeretetre a Szentlélek által, és egymást tiszta szívből kitartóan szeressétek. És figyelnünk kell arra is, amit a folytatásában mond, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtek újjá, Istennek élő és maradandó igéje által. Tehát itt Péter apostol azt hangsúlyozza, hogy az újjászületett ember életében az életnek a megjelenését mutatja a hit, a remény és a szeretet. Látjuk tehát, hogy ezek milyen gyakran fordulnak elő az apostoli levelekben, többnyire mindig együtt vannak említve, egymás mellett, és egymástól elválaszthatatlan, és szorosan összetartoznak. Az igehirdetés keretén belül sajnos nem lesz időm és alkalmam arra, hogy ezt részletesebben is kifejtsem, és ezekről a kapcsolatokról, a hármasság között tudjak beszélni, de kettő dolgot szeretnék kiemelni, amit én fontosnak találtam. Az első, amiről már korábban beszéltem is, hogy minden hívő életnek ez a hármas egység az alapja. De előfordul, hogy van, amelyiket túlhangsúlyozzuk az életünkben, a többi háttérbe kerül, van, amikor elfelejtjük őket, és csak az egyik marad meg, tehát előfordulnak ilyenek a mi életünkben. A másik dolog pedig, amiről majd szeretnék beszélni, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és milyen kapcsolat van közöttük. Először szeretném megemlíteni, hogy hogy a hit, a reménység és a szeretet, ezek a Szentlélek ajándékai. Azért nevezzük őket ajándéknak, mert Isten szent lelke adja nekünk, megváltott gyermekeinek. Erről beszél egyébként Efézusbeliekhez írott levél, első fejezet 18, Galata 5, 22 is. Ti is tapasztaltátok, hogy a világban nagyon sokféle hit, nagyon sokféle reménység, nagyon sokféle szeretet létezik, ugye? És ezekkel mi a probléma? Az, hogy mindegyik az emberi természetnek a produktuma. Semmi más baj nincs vele. Csupán némi önzés tapad hozzá. És úgy gondolom, hogy csak az a remény, és csak az a szeretet, csak az a hit származhat Istentől, amely szorosan hozzáköt minket az Atyához, a Fiúhoz és a Szentlélekhez. És vele való élő kapcsolatra juttat el bennünket. A Szentlélek ajándékainak mondja, és ezáltal az eredetére is felhívja a figyelmünket, hogy ne bizakodjunk el, hogy nem azért vannak ezek a tulajdonságok bennünk, mert mi olyan nagyon ügyesek vagyunk, nekünk olyan nagyon jó a szívünk, jó a természetünk, és akkor ez olyan természetesen adódik, hogy ott van bennünk a hit, meg a remény, meg a szeretet, és mi milyen ügyesek vagyunk, nem. Az Isten szent lelke adja minden nap, hogyha kérjük. Ezért senki más nem tudunk ezért dicsőíteni, csak is Istent. És neki köszönjük, és én ezt úgy élem meg a napjaimban, hogy ezt minden nap kérnem kell, és akkor Isten adja. De nem elég, csak hogyha megkapjuk, azért is imádkozni kell, hogy ebben meg tudjunk maradni. Ugyanakkor egy másik bibliai kép ezt úgy mutatja be nekünk, hogy ez a három dolog egyben egy út is, amelyen Isten szeretne bennünket vezetni. Ugyanis Pál apostol a Korintusbeliekhez írt első levél 12. fejezet 31. versében, tehát 1 Korintus 12.31, mielőtt rátérne a szeretet himnuszra, azt írja nekünk, hogy egy kivált képen való utat mutatok nektek, és amikor ezt leírja, utána kezd el beszélni Isten szeretetéről, a krisztusi szeretetéről. Azért, mert a szeretet egy út, amelyen szeretne minket Isten vezetni. Röviden összefoglalva ez azt jelenti, hogy a krisztusi szeretet mindig, életünk minden pillanatában szem előtt kell tartani. Ennek kell befolyásolni a döntéseinket, érzelmeinket, beszédünket, cselekedeteinket, egy szóval mindent, amit az életünkben mi teszünk. De úgy gondolom, hogy ugyanez igaz a hitre is és a reménységre is, ezek is ugyanúgy utak, amelyen járunk. Az apostol imádkozik a gyülekezetért, de nem csak a tagokért külön-külön, hanem az egész gyülekezetért is, hogy az egész gyülekezet is ezen az úton járjon, hogy a hit, a reménység és a szeretet útján haladjon. A másik levélben pedig azért imádkozik, hogy ezekben maradjanak meg. Vajon miért? Mert fenntállhat az a veszély, hogy valamelyiket elhagyja a gyülekezet. Más helyen azért imádkozik, hogy az egyik jobban erősödjön meg, mert valamelyik túlhangsúlyozódik a másik rovására. Tehát mindhárom út nagyon fontos, és mégis gyakran előfordul, hogy az egyik jobban előtérbe kerül, a másik hátra van szorítva, vagy hiányzik az egyik, és csak a másik kettő van jelen, és felborul az egyensúly a három ajándék között. Néhány példát próbáltam összeszedni így a keresztény életből, hogy mi történik akkor, hogyha például túlhangsúlyozza egy gyülekezet, vagy egy közösség a szeretetet. Miben lehet a szeretetet túlhangsúlyozni? Én úgy gondolom a karitatív jellegű tevékenységekkel. Amikor elkezdünk akár adományokat gyűjteni, akár szociálisan hátrányos helyzetű emberekkel elkezdünk foglalkozni, a hajléktalanoknak ebédet osztunk, gondozzuk az időseket, ezek mind nagyon szép dolgok, hogyha megfelelően csináljuk Isten dicsőségére. De mi van, hogyha közben elfelejtjük a hitet, és elfelejtjük a reménységet. Mi történik a gyülekezettel? Kit kezdünk el dicsőíteni? Az ember látja, hogy ez működik, elkezdünk önmagunkban bízni, és kimarad az egészből a hit és a remény, és az egész gyülekezetben megjelenik egy ilyen humanitárius közreműködés, és ezzel mi a probléma? Az, hogy akkor magabiztosak leszünk, és azt mondjuk, hogy mi nekünk mekkora szívünk van, mi milyen jó szívűek vagyunk, mi milyen ügyesen tudunk másokkal törődni, és ezt a munkát még el is ismerik, és már is nem Isten van a központban, hanem az ember. Olyan is előfordul, én úgy gondolom, és ezt az igékben is látjuk az Új Szövetségben, amikor a reménység kerül túlhangsúlyozásra. Például Pál apostolnak olyan tévtanítókkal is kellett vitáznia, akik azt állították, hogy a feltámadás már megtörtént. Szerintem erre emlékeztek is. Vagy van egy másik eset, ami a leveleikből is látszik Pál apostolnak, hogy némelyek nagyon közelre várták Jézus Krisztus visszajövetelét, ami egyébként nem probléma, mert fontos, hogy várjuk Jézus Krisztus visszajövetelét, hiszen ez a mi hitünknek az alapja, ugye? Csak azt nem mondjuk, hogy holnap, vagy ez holnap után történik, és a reménységünket erre fókuszáljuk. Mert akkor a reménység válik túlhangsúlyossá. És mi történt, ugye, amikor Krisztus nem jött el, akkor csalódtak, és Istenben is csalódtak. De én úgy gondolom, és ne higgyük azt, hogy ez csak 2000 évvel ezelőtt volt probléma, tudjuk nagyon jól, hogy ez most már egy adventista berkeken belül is megjelenik, hogy időszerűsítik Jézus eljövetelét, és időhatározásokat hoznak erre, és a reménységet túlhangsúlyozzák. Én úgy gondolom, hogy igazából ezzel az a probléma, hogy annyira a jövőbe tekintenek ezek az emberek, hogy semmi mással nem fognak foglalkozni. Nem foglalkoznak a hittel és a szeretettel, kimaradnak a jelen való életből, lemaradnak a küzdelmekről, lemaradnak a másik ember szeretetéről, mert ők csak arra fókuszálnak, hogy jön Jézus, és vele együtt a reménység, vele együtt megkapják az ajándékot, és ebben kimerül az ő életük. Tulajdonképpen ez a felborult sorrend, ez a helytelen sorrend, ez kizökkenti őket a jelenből, és nem tudnak az áldásokra koncentrálni. Mi történik akkor, hogyha a hit kerül előtérbe, és a hitet hangsúlyozzuk túl? Hát ez is nagyon veszélyes tud lenni, mert ugye ez akkor azt jelenti, hogy a reménység és a szeretet háttérbe fog szorulni. Mi történik annál, aki a hitet hangsúlyozza? Nagyon sok dogmát, tanítást fog kihangsúlyozni, és nem tudja felragyogtatni a közöttünk lévő Jézus Krisztust, aki rajtunk keresztül szeretni az embertársainkat. És innentől kezdve pedig a jövőbe való reménységünk is elveszik, hiszen csak a hitben élünk. Ezek az emberek a saját hitük körül kezdenek el forogni, úgy gondolják, hogy őnekik a hitük nagyon erős, és a többieket is ehhez kezdik el méregetni. Mi ezzel a probléma? Én úgy gondolom, hogy itt az lesz a gond, hogy mivel mindenkit magukhoz mérnek, innentől kezdve nem lesz a szeretet, hanem ítélkező lelkület fog fellépni, és ő azt fogja mondani, hogy én csak azt szeretem, nekem csak az a szimpatikus, akinek van hite, a többi meg, ha nem bírja küzdelmekkel, akkor gyenge a hite és pont. És akkor így el is van intézve, ugye? Tehát ugye ez sem helyes, hogy így viszonyulunk. És tulajdonképpen a hit válik a szeretetnek a feltételeivé is, és én úgy gondolom, hogy a törvényeskedés is innen indítványozható, tehát ez a gyökere. Ez az ember, aki így gondolkodik, nem gondol arra, hogy lesz egy örök élete, nincs reménysége, és csak a jelenre fog koncentrálni. Bár én úgy gondolom, hogy a hit nagyon fontos ahhoz, hogy az életben tovább segítsen bennünket, de szükség van a reménységre, hogy Isten, amit megígért az ő igéjében, azokat higgyük azt, hogy ő be fogja teljesíteni. A reménység nélküli ember viszont csak az életben hisz, és arra koncentrál, hogy most mit kell tennem. Tehát láthatjuk azt, hogyha valamelyik túlhangsúlyozódik, akkor igazából hamis hitben élhetünk. Hit nélkül a reménységünk és a szeretetünk is megalapozatlanná válik. Tehát elmondhatjuk, hogy a hit mindennek az alapja, és ha nincs meg ez az alap, akkor olyan lesz a mi életünk, mint a homokra épített ház, össze fog dőlni. A krisztusi szeretet nélküli hit halott önmagában, hiszen az ige is azt mondja, mert akik hisznek Istenben és szeretik őt, azoknak azokat is kell szeretni, akiket ő szeret. A reménység nélkül pedig pusztán ebben a földi életben fogunk hinni, ebben a földi életben fogunk élni, az életünk cél nélkülivé fog válni, és nem látjuk meg azt, hogy az az út, amin haladunk, annak van vége, és hogy az hova vezet. Viszont ha van reménységünk, akkor Isten ígéretében hiszük, és tudjuk, hogy az az út hova vezet. Sok esetben csak egy helyben állunk. Én ezt magamról is tapasztalom, reménység nélkül, és küzdünk a hitünkkel, és próbálunk szeretni, és reménység pedig nincs bennünk. Hogy megértsük, én is úgy értettem meg, hogy annyira szorosan összekapcsolódik ez bennünk, és az Isten munkája a mi életünkben. Egy kicsit még beszélnék arról, hogy a hit miért nélkülözhetetlen. Ugyanis a Szent Háromságba vetett hit nélkül nem beszélhetünk Istentől jövő reménységről, és nem beszélhetünk Krisztusi szeretetről sem. Mert hinnünk kell, az ige azt mondja, hogy ő létezik, ő megváltott minket, ő bűneinkre bocsánatot adott, hit által igazulunk meg, és örök életet ad nekünk, és hit által részesíthet Isten minket nagyon sok ajándékában is. Bár ugye a szeretet himnuszban azt olvassuk, hogy megmarad a hit, a remény, a szeretet, és a három között pedig legnagyobb a szeretet, ez igaz is, hiszen bizonyos szemszögből nézve a Szentírás nagyon sok helyen tanítja azt, hogy a hit nagyon sok mindenben felülmúlja a szeretetet. De ettől még igaz Pál apostolnak az a kijelentése, hogy a szeretet a legerősebb, a legnagyobb. Hiszen a szeretet örökké való Istentől jövő szeretet, mert ő maga a szeretet. És itt van az a gondolat, amit én is megfogalmaztam, amit Péter mondott, hogy a földi életünkben szükség van hitre és reménységre, hogy el tudjunk jutni abba az országba, amit Isten nekünk ígért, de ott már csak a szeretetre lesz szükség, és ott csak a szeretet marad meg. Tehát elmondhatjuk, hogy a hit egy olyan alap, ami nélkül sem a remény, sem a szeretet nem áll meg önmagában. Mert Isten számtalan munkát végez ez az életünkben. Hitáltal kapjuk a bűnbocsánatot, hitáltal lakozik Krisztus a szívünkben, hitáltal igazulunk meg, és még nagyon sok mindent tudnék itt felsorolni. Viszont Galata 5:6-ban pedig azt mondja, hogy a hit szeretet által munkálkodik, tehát a kapcsolat a hit és a szeretet között az, hogy hitáltal értjük meg a krisztusi szeretetet. A szeretet ugyanis a hit válasza Isten ígéreteire, hogyha valamit Isten megígér, annak mi már előre örvendezünk, mert válaszként viszont szeretjük őt és vele barátunkat. Hogyan ragadhatnám meg Isten jóságát az ő ígéretein keresztül? Mert az ő ígéretei az ő jóságáról és szeretetéről beszélnek. Hogyha ezekben bízok, akkor hogy ne tudnám Isten szeretni azért, mert ő jóságos, és mindent, amit velem tesz, az úgy jó, ahogy történik. Igaznak tartom ezt, és tudom, hogy tényleg jóságos velem még akkor is, ha nehéz helyzetben vagyok. És ez a nehéz helyzet az Isten iránti hálára tud engem késztetni, és az Isten iránti szeretetre. János apostol az első levelében azt mondja, hogy aki nem szeret, az nem látta meg igazán az Istent, mert a szeretet arra választ, hogy meglátjuk az élő Urat. Tehát a szeretet hitből fakad. A reménységgel is ugyanez a helyzet. A hit a forrása a reménységünknek, mert a hit Isten ígéretei igaznak tartása által születik. Tehát Isten ígér valamit. Én azt igaznak tartom, és nem a számmal, hanem legbelül is azonosulok ezzel az ígérettel, őszintén hiszem, hogy amit ígért, az úgy lesz. És így fog bennünk megszületni a hit. Hogy hiszem azt, hogy Isten ígéretei igazak, a reménység pedig várja azt, amit a hitünk igaznak tartott, azaz, amit Isten megígért. Tehát a hit igaznak tartja Isten ígéretét, a remény pedig várja annak beteljesülését. Ha tehát az ember nem tartja Isten ígéreteit a Szentírásból igaznak, és nem hisz azokban, akkor hogyan is remélhetni mindezek megvalósulását? Tehát a hit megelőzi a reménységet. Ellen White-tól kapcsolnék ehhez egy idézetet. A valódi hit akkor nyilvánul meg, amikor a lélek az üdvösség egyedüli reményeként kapaszkodik Jézusba. Ez a hit arra készteti birtokosát, hogy lelkének minden szeretetét Krisztusra irányítsa. Hite nem holt, hanem szeretet által munkálkodó hit, ami arra indítja, hogy Krisztus szépségére tekintsen, és átalakuljon az isteni jellemre. Tehát értjük a kapcsolatot a három között, a hit megragadja Isten ígéretét, a remény pedig várja ennek beteljesülését. Ugyanakkor a hit és a remény kapcsolata nem egyoldalú, nem merül ki abban, hogy a hit szüli a reményt, hanem a remény is hatással van a hitre, mert táplálja és erősíti a mi hitünket a reménység. A hitünk ugyanis sokszor megfárad azon az úton, amin haladunk, elfáradunk, kiüresedhetünk, viszont Isten reménység által erősíti a mi hitünket. Pál apostol azt mondja a Rómabeliekhez írott levél 8. fejezet 24. versében, hogy reménység által tartatunk meg. Sok más helyen ez az ige úgy szól, hogy hit által tartatunk meg, de a hitet a reménység táplálja, ezért mondja azt az apostol, hogy reménység által tartatunk meg. Tehát Isten a reménység által erősíti a mi hitünket többféleképpen. De a reménység, ami várja az ígéretet, segít a hitnek szilárdan megállni a kételkedés idején. Mert a reménység rámutat arra, hogy az ígéret bizonyos, előre mutat arra, hogy ez be fog teljesülni. Ha nem is most, de később igen. És a hitünk elfárad, megáll az úton, akkor jön a reménység, ad egy lendületet, segít nekünk végigfutni a pályát, amiről az apostol is beszélt, hogy akkor végigfutom, egyenesen Isten országába, és a reménység felfrissít bennünket, mikor elfáradtak vagyunk, és mint egy kötél elhúz minket végig az úton, és továbbhaladásra késztet. Van, amikor megállunk, és azt mondjuk, hogy tényleg menjek tovább, van értelme a küzdelemnek, van értelme az életünknek. Biztos, hogy gondolkodunk mi is így, hogy miért? Miért van ennyi küzdelmünk, miért van ennyi nehézségünk, miért történik ez és az? De akkor a reménység felragyogtatja a célt nekünk, és látjuk, hogy mi az, amit Isten nekünk készített. Tehát segít nekünk abban, hogy végigjárjuk a keskeny utat. Tehát a hit szüli a reményt, a hit munkája a szeretet, a reménység pedig táplálja a mi hitünket. Ezt többször mondtam, de nem lehet elégszer, én úgy gondolom. És Isten ezen az úton szeretne bennünket vezetni. Hitünkre, Isten ígéreteiben való reménységünkre és szeretetünkre Isten külön szeretné felhívni a figyelmünket. Gondolkoztam azon, hogy milyen gyakorlati példát lehetne mondani. Igazából én Jézus Krisztus életéből szeretnék erre példát mondani. És ha megnézzük Jézus Krisztus földi életét, akkor láthatjuk, hogy jelen volt az életében a hit, a remény és a szeretet. Azt írja az ige, hogy Krisztus hit által győzött a kereszten, és egész földi életében jelen volt a hit, és ugyanígy a reménység, hogy az áldozata össze fogja kötni, egybe kapcsolja a mennyei egyházat és a földi egyházat. Szeretete pedig a földet összekötötte a mennyel. És jelenleg a szeretete, nem csak az övé, de az atya szeretete is határtalan, Jézus Krisztus szeretete is határtalan az atya iránt, és mi irántunk, emberek iránt is. Én szeretném feltenni kérdésként azt, én magamnak is feltettem, és nektek is, hogy igazából ez a hármas egység ott van bennünk, úgy valóban, ténylegesen igazán, ténylegesen működik a hit, a remény és a szeretet a hétköznapjainkban is, amikor úgy nem csak elméletben szépen elmondjuk, hanem amikor nehézség van, ez tényleg ott van, ez tényleg működik. Hogyha megvizsgálnám az életemet, vagy akár a gyülekezetünk életét, akkor elmondhatnánk azt, hogy az apostol értünk is hálát adna a gyülekezetért? Hogy látná a mi Krisztusba vetett hitünket és a reménységünket? Egy másik kérdés, hogy ezek milyen egyensúlyban vannak az életünkben, hogyha egyáltalán jelen vannak. Gondolkodj akár egy életszerű helyzetre, hogy melyik erősebb bennünk. És hogyha látjuk, hogy ez probléma, szoktunk-e azért könyörögni, hogy a megfelelő balansz visszaálljon az életünkben. Gyülekezetünkért szoktunk könyörögni, hogy megmaradjon ebben az egész közösség, ne csak egyénenként, hanem az egész közösség is. Nagyon fontos, hogy vigyázzunk, és mindig éber figyelmünk legyen, hogy nehogy bármelyiket elfelejtsük, nehogy bármelyiket háttérbe akarjuk szorítani, mert ne felejtsük el, hogy a hit, a remény és a szeretet a hívő életünknek az alapja. Én mindannyiunknak azt kívánom, hogy az Úr vezessen minket, és segítsen ezen az úton, segítsen azt, hogy a könyörgéseinkben is soha ne felejtkezzünk el erről, hogy mindig tudjunk imádkozni magunkért, de egymásért is, a gyülekezetért is naponta, és hogy mindezekben meg tudjunk maradni. Hogy segítsen minket végigfutni azt a pályát, amit az Úr nekünk készített, hogy másokat is el tudjunk vezetni erre, hogy másoknak is példát tudjunk ezáltal mutatni, hogy mi az, amivel mi másabbak vagyunk, amivel azt látják a mi életünkön, hogy ez egy példa, és ezt ők is szeretnék. A megváltó segítsen bennünket, és az ő szent lelke munkája bennünk ezt minden nap. Amen.